91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vigyük el Isten szeretetének fényét a világba, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában Vízkereszt ünnepén január 6-án. Isten azért jött el a világba, hogy találkozzon minden nemzetiségű és nyelvű emberrel, és arra hív minket, hogy tiltsuk be az emberek kiválasztásának, kirekesztésének és leselejtezésének minden formáját, hangsúlyozta Ferenc pápa. Arra buzdított, hogy legyünk a fény és a remény jele mások számára. Isten nem exkluzív köröknek vagy kiváltságos keveseknek nyilatkoztatta ki magát, hanem mindenkiért eljött. A Szent Atya elmondta, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez az a tanúság, amelyet a napkeleti bölcsek tesznek Jeruzsálem lakóinak, és bejelentik, hogy megszületett a zsidók királya. A bölcsek azért indultak útnak, mert új fényt láttak az égen. Gondolkodjunk el ezen a reménység jubileumi évében, amikor az Úr megjelenését ünnepeljük, mondta homíliájában a pápa, majd hozzátette. Az út megjelölésével a csillag azt üzeni, hogy Isten ott ér el minket, ahol vagyunk, hogy növekedjünk vele együtt a szeretetben, és azt létünk értelmévé tegyük. Megnyitották Rómában a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Vízkereszt ünnepe alkalmából a karácsony utáni második vasárnap, január 5-én James Harvey bíboros, a római falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja, Ferenc pápa megbízásából kinyitotta a pápai bazilika szent kapuját, és a jubileumi himnusz felcsendülése közben átlépte annak küszöbét. James Harvey bíboros a homíliájában elmondta, mérhetetlen örömmel léptük át a Szent Templom küszöbét, mert szimbolikusan a remény ajtaján léptünk át. Kiemelte a Szent Év két kulcsszavát, az örömöt és a reményt. Öröm, mert megszületett a megváltó, remény, mert Krisztus a mi reménységünk, fogalmazott. Megkezdte működését a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint alapítványt hoztak létre az elmúlt év októberében elhunyt országgyűlési képviselő és nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János közéleti és politikai örökségének őrzése és továbbadása érdekében. Az alapítvány célja támogatni a nemzet határokon átívelő összetartozását, az egységes nemzetben való gondolkodást, a nemzetpolitikát erősítő programokat, valamint a Tolna vármegye, különösen a Bonyhád és Dombóvár térségének gyarapodását szolgáló kezdeményezéseket, kiemelt figyelemmel a térségben élő nemzetiségiekre, különös tekintettel a bukovinai székelységre. Hozzátették, hogy az alapítvány nyitott, azt bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással támogathatja. A kormány 2025-ben is megvédi a magyar gazdák érdekeit, hangsúlyozta az agrárminiszter budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy István úgy fogalmazott, kihívásokkal teli évet zárt a magyar agrárium, a gazdáknak nehezített pályán kellett dolgozniuk, de soha egyetlen pillanatig sem volt veszélyben a mindennapi kenyerünk. Azt mondta, a gazdák kitartásról, szorgalomról és egységről tettek tanúbizonyságot, a magyar kormány pedig jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzése érdekében. A miniszter a legfontosabb eredmények között említette, hogy hazánk vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatását, de a veszély nem múlt el, figyelmeztetett, hozzátette. Brüsszel és hű kiszolgálója, Magyar Péter továbbra is azonban, hogy elvegye a gazdák területalapú támogatását, és azt Ukrajnának adják. Ebben a helyzetben különösen fontos az az agrárpetíció, amit a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara indított, mutatott rá Nagy István. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Viharos széllökések kedden reggel legfeljebb már csak a Bakonyban fordulhatnak elő. A minimum hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 15 fok között várható, de északkeleten több fokkal alacsonyabb, míg a déli határvidéken magasabb értékekre is számíthatunk. Híreket hallottak.
A nap verse.
Juhász Gyula. Vízkeresztre. Jövének távol, boldog nap keletről, három királyok, híres mágusok, mert hírt hallottak a csodás gyerekről, kiről legenda és jóslat susog. Ki született szegényen Betlehemben, kit megöletne Heródes király, s aranyat, tömjént, mirhát lelkesedve hozné ki Gáspár menyhért, Boldizsár. Szerecsen, Indus, Perzsa, mind csodálja a kisdedet, ki a jövő királya, s a csillagot, mely homlokán ragyog. Ő édes, kedves, bájolongagyog, s egy pintyőkét néz, mely szent szeliden a Szűz Mária vállán megpihen.
Juhász Gyula Vízkeresztre című versét Dér Gabriella előadásába hallották. Juhász Gyula a költő újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták, egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte, 1937. április 6-án hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. január 6-a hétfő van. Adásunk tartalma. A nemzeti vallásturizmus aktualitásairól. Ma van Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk.
Thank you.
A magyarországi vallásturizmus az európai élvonalba tartozik, mondta Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton a harmadik nemzeti vallásturizmus fórumon. A rendezvényről Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetőjét kérdezzük. A közelmúltban megtartották a harmadik nemzeti vallásturizmus fórumot Mátra-Verebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön. Ez, ahogy a sorszám is jelzi, már a harmadik, tehát egy folyamatos konzultáció történik meg a vallásturizmus területén. Ennek a harmadik fórumnak mi volt a témája?
Igen, ahogy mondtad is, ez már egy folyamatnak a következő szakaszába lépett ez a kezdeményezés és maga a fórum is. Míg az elején az első két fórumon próbálták a szervezők is a vallásturizmusnak a helyét kijelölni, a feladatait. Most pedig egyre inkább abba az irányba ment el ez a fórum, hogy próbáljuk a stratégia alkotást, tehát a termékfejlesztést, a stratégia alkotást előtérbe helyezni, azaz, hogy hogyan tudjuk azokat a célokat jól kijelölni és jól kivitelezni, amelyek tulajdonképpen a vallásturizmusnak a céljait szolgálják, hogy a találkozásnak a kultúrája legyen a vallásturizmus, és hogy egyik oldal, főleg az anyagi oldal, a materiális oldal, az nehogy véletlenül bekebelezze a spirituális oldal, tehát olyan stratégiaalkotásnak az előtérbe helyezése, ahol a spirituális értékek átadásának a fontossága az központi helyre kerül.
Kik voltak a meghívott vendégek?
Két napos volt a rendezvény. Az első napon szentmisével kezdtünk, és ezt követően a ferences tartományfőnök atya, Berhidai Piusz atya tartott egy köszöntést, és ebben azt hangsúlyozta, hogy a vallási turizmusnak az egyik legfontosabb célja az, hogy az ideérkezőket, a vendégeket, a látogatókat, akik részt vesznek egy-egy vallásturisztikai értéknek a meglátogatásában, hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy rátaláljanak a saját ritmusukra, a saját belső lelki ritmusukra. Ezt követően Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos úr tartotta meg az előadását, aki hangsúlyozta azt, hogy Magyarországnak a vallásturisztikai kínálata Európában egy nagyon prominens helyet foglal el. Tehát nagyon jók vagyunk a kínálati oldalban. És a versenyelőny, hogyha lehet ilyen csúnya kifejezéseket használni, a versenyelőny a magyarországi vallásturisztikai értékekben az többek között, hogy nálunk az értékek mögött működő közösségek vannak. Ez nagyon fontos, hiszen ad egy spirituális töltetet, és hogy akik ezeket az értékeket látják meg, azok látják, hogy élő értékről van szó, nem csak falakról van szó, hanem itt tényleg történnek benne események, rendezvények, és hogy ott van mögöttük egy élő közösség. Ugyanakkor Nacsa Lőrinc hangsúlyozta azt is, hogy reagálnia kell az ágazatnak az élményalapú turizmus kihívásaira. Tehát mi az, hogy élményalapú turizmus? A turizmusban időről időre előjönnek úgynevezett trendek, hogy mik azok a fontos hívószavak a turizmusban, amikre az emberek mondjuk azt, hogy ugranak, amiket előtérbe helyeznek, amikor úti célt választanak, vagy tevékenységet választanak. És egy ilyen nagyon fontos trend az utóbbi másfél évtizedben ez az élmény alapúság, amikor, illetve plusz a transformáció, amikor olyan élményeket kapunk, aminek a hatására átalakulunk. Tehát más lesz a hazaérkező turista, mint ahogy elindult. Ez sokféle változást eredményezhet, vagy sokféle változás működhet az emberben. És Nacsa Lőrinc azokat a kérdéseket emelte ki, amelyek fontosak lehetnek az ide látogatók számára, hogy ezt az élményszerűséget, mert ebben az esetben nyilván spirituális élményekről beszélünk, ezt megtapasztalhatják, hogy ki vagyok én, honnan jövök, milyen lelki táplálékból élek, és hogy hová tartok az életemben. Ezek a vallásturisztikai attrakciók egy kicsit segítenek rávilágítani arra, hogy az ide látogató ezeket a kérdéseket egyáltalán fel tudja tenni, és megpróbálja megválaszolni. Ezt követően Szonták Szabolcs tartotta meg az előadását, ő a vallásturizmus tanácsnak a főtitkára, aki gyakorlatilag elmondta, hogy az elmúlt 7 évben, mióta ezt a munkát ők elkezdték, honnan indultak, milyen körülmények közül, milyen adottságokkal indultak, és most hová érkeztek meg. Ő azt mondta, hogy a feltételek ahhoz, hogy Magyarországon egy jól működő vallásturizmus létezzen, mindenféleképpen adottak, és a vallásturizmusnak a küldetését úgy gondolja, hogy ezt a küldetést szem előtt tartva a jelenlegi vallásturisztikai kínálat képes arra, hogy ezeket az igényeket ki tudjam elégíteni, mint amit az előbbiekben mondtam. Ő még egy sarkalatos pontot világított meg, amiről aztán, ahogy az elején is említettem, hogy mik köré szerveződött ez a mostani találkozás, ez pedig nem volt más, mint a stratégiai gondolkodásnak az elősegítése, és a későbbiekben pedig ennek a gondolatkörnek a kifejtése történt meg még részben az aznapi előadásokon, illetve a másnapi kiscsoportos előadásokon, illetve egy plenáris előadásokon. Ezen a napon volt még egy előadás, Nagy János, a miniszterelnök irodát vezető államtitkár is tartott egy előadást, aki elsősorban az államnak a szerepvállalását hangsúlyozta abban, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen mértékben újultak meg a vallásturisztikai értékek. Itt számokat is mondott, amiket pontosan szeretnék idézni. Az elmúlt évtizedben 620 milliárd forintot fordítottak egyházi értékeknek a megőrzésére. Természetesen ezekből nem mindegyik vallásturisztikai, aktív vallásturisztikai érték. Ezen belül külön 30 milliárdot fordítottak arra, hogy vallásturisztikai fejlesztéseket hajtsanak végre. Tehát nagyon széles spektrumon nagyon sok értékünk újult meg. Ezt követően kimondottan egy stratégia alkotásról, ennek a fontosságáról szóló előadást hallgathattunk meg a Boston Consulting Groupnak a segítségével, két előadójuknak a segítségével. Miért fontos a stratégiaalkotás, hogyan kell megalkotnunk a víziót, az erősségekre kell koncentrálnunk a víziónak a megalkotásánál, a stratégiát több szakaszra kell bontani a megvalósításnál, és nagyon fontos volt, és ezt hangsúlyozták is, és a későbbiekben is előkerült, hogy mérni kell. Lehet, hogy megint csúnya dolog, de igenis mérnünk kell azt, hogy egy attrakcióba hányan érkeznek, milyen időpillanatban érkeznek, milyen összetétellel érkeznek, hiszen ez ad utána lehetőséget arra, hogy ezeknél a mérföldköveknél, ezeknél a sarokpontoknál meg tudjunk állni, és vissza tudjunk tekinteni, és megnézzük, hogy jó-e az, amit csinálunk. És itt még bele lehet nyúlni a történetbe, hogy akkor megnézzük, hogy mi az, amit jól csinálunk, és ezek módosításra adnak lehetőséget. Tehát a stratégiaalkotásnak nagyon fontos szerepe van.
A házigazda a Váci Egyházmegye részéről milyen jó tapasztalatokat, jó gyakorlatokat ismertek meg?
A második nap kerekasztal beszélgetéssel kezdődött, amit Bozóki Anita, a Váci Egyházmegye turisztikai vezetője moderált. Itt több résztvevőnek a segítségével már konkrétan próbálták ők kibontani azt, hogy az egyes jelentős vallásturisztikai értékek, amiket a kerekasztal résztvevői menedzselnek, hogyan tudják a stratégiaalkotást kivitelezni, hogyan látják a misszióikat, hogyan tudják a gyakorlatban átültetni a stratégiaalkotásnak a folyamatát. És ennek volt egy nagyon fontos mondata, amit ki szeretnék emelni, és gyakorlatilag konklúzióként is lehet mondani itt a kerekasztal beszélgetésre, hogy tehát a cél a stratégiaalkotás, de a stratégia alkotásnak talán az egyik legfontosabb célja az, hogy hogyan ne veszítsük el a szentet, vagyis azt a missziót, azt a missziós feladatot, amit át akarunk adni, a profán, vagyis az üzletiesség is a turizmus miatt, és hogyha a kedves hallgatók még emlékeznek rá, hogy ezt az egész beszélgetés sorozatot, amikor elkezdtük, akkor onnan indultunk el, hogy a vallásturizmus az már magába is egy két szótagból álló kifejezés, és kicsit egymásnak ellentmondó, vagy egymással szemben álló nézőpontot figyelhetünk meg, hiszen a vallás a spirituális, a turizmus pedig az üzleti, a profán, a materiális javakat jelenti. Tehát a célunk az, hogy a stratégia alkotás közben hogy ne veszítsük el a szentet, a spirituálist, az üzlet miatt. Úgyhogy ezt egy kis csoportos beszélgetés követte, ahol randomszerűen pakolták össze a jelenlévőket, tehát teljesen más desztinációkból érkező kollégákat pakoltak össze. Ahol én voltam, abban a kis csoportban, azt a debreceni református, tiszántúli református egyházkerület vallásturisztikai vezetője moderálta, és szerintem nálunk volt a legtöbb, a mi csoportunkban volt a legtöbb református lelkipásztor, és nagyon jó volt egyébként megnézni azt, hogy mindenki más problémával küzd. Van, ahol mondjuk a Dohány utcai zsinagóga esetében a túlturizmussal állunk szemben, amikor nagyon sokan érkeznek, és már szinte kezelhetetlen a turista mennyiség, és akkor ott voltak a picike kis református templommal, de nagyon fontos értékekkel rendelkező kis települések, ahol pedig azért küzdenek, hogy egyáltalán valaki oda menjen, valaki meglátogassa őket. És teljesen más stratégiát kell alkotni az egyiknek, és másat a másiknak, és nagyon érdekes volt ezeket a gondolatokat, ezeket a nézeteket, véleményeket ütköztetni, és megpróbálni együtt megoldási lehetőségeket találni rá.
Itt a házigazda részéről, a Váci Egyházmegye részéről a stratégia terén hangzott el valami konkrétum, tehát itt akár a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhelyre is gondolok, hogy ők mi alapján építik fel ezt.
A Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely esetében, amikor elkezdődött ugye a fejlesztés, most már a sokadik lépcsőben járunk, és hogyha mostanában esetleg a kedves hallgatók nem jártak arra, akkor akár érdemes nem csak egy látogatás erejéig is meglátogatni a kegyhelyet, hanem több napot is ott tölteni, akár családdal is. Ugyanis a zarándok szállás mellett épültek úgynevezett családi apartmanok is. Tehát a stratégiában most azt a célt tűzték ki maguk elé a vezetők, hogy próbálják meg minél inkább a családokat megszólítani. Tehát nem csak egy látogatás, hanem egy hosszabb ott tartózkodás erejéig, és így adva akár nem csak lelki feltöltődést, hanem a környéknek a megismerésén keresztül akár természeti értékeken keresztül, más kulturális értékeken keresztül is egy komplex élményt adni. Tehát most ezzel bővült a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhelynek a turisztikai kínálata.
A közeljövőben milyen rendezvény lesz, ami így a vallásturizmussal kapcsolatos?
A Zarándok Akadémia az a mi képzésünkben, a vallásturisztikai szakember képzésben is partnerünk lépett elő, és nekik lesz az úgynevezett negyedik Zarándok Akadémia rendezvényük, méghozzá 2025. február 13 és 15-e között Máriapócson. Ezt teljes szívemből tudom ajánlani nem csak azoknak, akik szakmabeliek, tehát turizmussal vagy vallásturizmussal foglalkoznak, hanem a laikus érdeklődők számára is egy nagyon hasznos, egy szellemi és lelki feltöltődést is kínáló program.
A harmadik Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetőjével beszélgettünk. Thank you. Január 6-án Jézus Krisztus megjelenésére emlékezik egyházunk. 2014 óta a Magyar Egyház is napján üli meg e parancsolt ünnepet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Muhari Máté atyát, az EGRI Jézus Szíve templom káplányát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ma január 6-án ünnepeljük vízkereszt ünnepét. Vízkeresztkor tulajdonképpen mit ünneplünk? Több eseményt is kapcsolhatunk ehhez az ünnephez. Mit ünneplünk ekkor?
Így igaz, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. A II. Vatikáni zsinat óta alapvetően három gondolat köré szerveződik a vízkereszt, illetve három külön dolog is eszünkbe juthat. Első körben, hogy megjelenik az Isten, megjelenik Jézus Krisztus, eljön hozzá imádatra három király, három bölcs, ezt különböző módokon ismerjük. Aztán megemlékezünk arról is, hogy Jézus Krisztus 30 éves korában elmegy a Jordánhoz, megkeresztelkedik. A Jézusnak a megkeresztelkedése az a vízkeresztet követő vasárnap van, akkor ünnepeljük, és a kettő között a harmadik, amikor is a kánai mennyegzőre emlékezünk, amikor is Jézus tulajdonképpen, mint egy megszenteli az ő jelenlétével, első csodájával, nyilvános csodájával azt a kánai házat, ezeket ünnepeljük.
2014 óta vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep, ugye kötelező ünnep, a kötelezőnek mindig van egy ilyen negatív hozadéka, és ugye vízkereszt idén is hétköznapra esik, ugye akik dolgoznak meg iskolába járnak, ilyen szempontból nehezebben tudnak részt venni szentmisén, de mégis mi az a lelkület, Máté atya, szerinted, ami átalakíthatja akár a mi gondolkodásunkat, lelkünket is, hogy ez a kötelező szó, ez ne kötelesség legyen, hanem belülről fakad.
Így igaz. Vasárnapi szentmise mulasztás esetén, hogyha fordulnak hozzám kérdéssel, hogy ez mennyire nagy bűn, mennyire súlyos bűn, igyekszem itt is a kötelező kifejezés kapcsán mindig azt előhozni, hogy számunkra keresztényeknek, akiknek tulajdonképpen az adja az értelmét a hitünknek, hogy Jézus Krisztus feltámadt, nagyon sok szép dolgot hoz a kereszténység, De önmagában, ebben a világban pláne azt tapasztalnánk, hogy hát jó, de mi haszna. Ha Jézus Krisztusnak nincs a feltámadása, akkor az egész nagyon szép, de önmagában, köszönjük szépen, kevés. A feltámadás, ami értelmessé teszi számunkra azért mégiscsak a vasárnapnak az ünnepi tételét, hogy ott legyünk a templomban. Amikor valaki ezen kezd morfondírozni, hogy most akkor mennyire kötelező, mennyire nem, kéri az egyház, hogy kéri az egyház, kötelezően kéri, akkor ezért kéri kötelezően, hogy ezt vegyük tudomásul. Az ünnep nyilván az nem parancsba adható dolog, de keresztényként örülnünk kell annak, hogy Jézus feltámadt. Mert ez teszi számunkra a hitünket megfoghatóvá. Ettől lesz csak ugyan értelmessé. Itt van a vízkeresztnek is, azt hiszem, a fontossága, azért lett újra kiemelve az ünnep, hiszen megjelenik az Isten, megjelenik köztünk, feltárulkozik, nem csak a zsidó nép számára, hanem ha azt vesszük, akkor a három király képében a pogányok számára is jönnek messzi keletről, és ahogy elérkeznek Júdeába, tulajdonképpen idegenek előtt is megmutatkozik az Isten. Bemutatkozik, lejön az Isten a földre, az emberek közé. Nagyon fontos.
Igen, és a három napkeleti bölcset említetted, és ők ajándékot hoznak Jézusnak. Visszakapcsolhatunk talán karácsony ünnepe kapcsán is, hogy ugye mi is ajándékokat készítünk egymásnak, de tulajdonképpen Jézus a legnagyobb ajándék számunkra, a világ számára. Itt a napkeleti bölcsek ajándékai miket fejeznek ki, miket szimbolizálnak?
Igen, a arany tömén is a mirha, ami azt hiszem kimaradhatatlan kellék volt 24-én a pásztorjátékok szereplőinek a kezében is ott voltak. Aranyat hoznak első körben. Aranyat a királynak adnak. Jézus Krisztus, ahogy mondjuk is, királyok királya, urak ura. Dávidnak, mint királynak a sarjából, Dávid királyi sarja, és hitünk szerint, ugye a katolikus teológiai magyarázat szerint is, királyként is tiszteljük Jézus Krisztust, az arany mindenképp megilleti a királyt, még azt hiszem a mesékben is általában, ha valami értékeset akarnak adni a királynak, akkor az az arany. De hoznak természetesen tömjént is, ugye a zsidókhoz írt levél fejezi ki Jézus Krisztust, mint főpap, hogy a főpapnak az áldozatbemutatáshoz illik a tömjén, használja a tömjént. Illetve ott van ugye harmadikként a mirha, mint illatszer, mint gyógyszer is alkalmazható, előjön az evangéliumokban, úgyis például, mint amikor Jézus Krisztus keresztre feszítésénél mirhával kevert bort akarnak adni neki, ezt nem fogadja el, de már a keresztre feszítés után a temetésnél is használatos szer a mirha. Érdemes tehát arra is gondolni, hogy Jézus Krisztusnak az egész életét előrevetíti, ez is mint egy ilyen teológiai tanítás, előrevetíti az arany, a tömén és a mirha, az életében mindegyikre szüksége lesz.
Igen, és ugye a tömjénél maradva az talán még ma is ismert a három közül, hát az arany is, de a tömjén a leginkább, hogy ugye a szentmiséken tömjénezni szoktunk, tehát ez is az áldozatbemutatásnak a jelképe.
Így igaz.
Vízkereszt ünnepe, ugye benne van a kifejezésben, hogy a víz, és a liturgiában megszenteli a pap a vizet. Ennek mi a jelentősége, üzenete?
Vízkereszt ünnepéhez természetesen nevéből jön az, hogy igen, ilyenkor szenteljük meg a vizet. Alapvetően nem csak vízkereszthez kapcsolható a víznek a megszentelése, liturgia felkínálja azt, hogy akár minden hónap első vasárnapján a bűnbánat tartás jeleként végezzünk a szentmisének az elején szentelt víz hintést, és ez tulajdonképpen ki is váltja a szentmisének a megszokott bűnbánati liturgiáját ott a szentmisének az elején, de ilyenkor alapvetően emlékezve csak ugyan arra is, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordánban, keresztelő János is, hogy a bűnbánat keresztségét hirdette, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, fontos és kiemelődik számunkra a szentelményeknek is a jelentősége. Ilyenkor hazavihetjük a szentelt vizet, és természetesen meghinthetjük otthonainkat. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk ezzel is, ilyenkor kezdődnek el a házszentelések. Fontos az emberek számára, hogy az otthonuk, mindenféle dolguk akár meg legyen szentelve. Nagyon sok dolgot megszentelhetünk tulajdonképpen. Legalapvetőbb természetesen az otthonunk, vagy az imádságban használt eszközeink, akár a rózsafűzérünk, vagy gondolhatunk itt majd később gyertyaszentelő kapcsán is mindenféle más liturgikus kellékünkre.
A házszentelés az milyen módon zajlik?
Házszentelés kapcsán elmondható, hogy természetesen jó, hogyha meghívja az illető család a házszentelő papot, hogy a házukat megszentelje. Magyar mondások is tartják, hogy fél, mint ördög a előbb említett tömjénfüsttől, de hogyha valaki esetleg látta az Ördög ügyvédje című filmet, az is gondolhat arra, hogy az ördögöt játszó színésze, hogy beletette a kezét a szentelt víz tartóba, elkezdett sisteregni. Nyilvánvalóan nem a babonás hitet kell itt elsősorban előtérbe helyezni, de van a szentelményeinknek is különös ereje és segítsége, nyilván, hogyha ezt vallásos hittel párosítjuk. Így van jelentősége a házszenteléseknek is. A házszentelő pap a család invitálására meg tudja szentelni a házat. Sok esetben, egyre több esetben találkozom annak a jelentőségével is, hogy házban lakók tapasztalnak valamilyen furcsa jelenséget, vagy természetesen alapesetben, hogyha új ház épül, vagy újonnan költöznek be új lakók, fiatal házasok, akkor megszentelik a házat. Egészen régi szokás ez már, a 15. században gyakorolták a házszenteléseket, igyekeztek minél inkább maguknál tartani a szentelt vizet is az elmúlt századok emberei, hogyha volt ilyenre is példa természetesen, hogy megmaradt a szentelt víz, még azt is úgy használták fel, hogy belöntötték a kútba, hogy ne romoljon meg a kútnak a vize, igyekeztek minél inkább felhasználni. Említhető még természetesen az is a házszentelés gyakorlatát illetően, hogy a pap elvégzi az ilyenkor szokott imádságot, megszenteli, illetve meg is töményezheti a házat, amennyire erre van lehetőség, és a végén felírja az évszámot, illetve Christus mansionem benedicat, Krisztus áldja meg a hajlékot kezdetű mondatnak a kezdő betűit. A magyar most leginkább a Gáspár Menyhért Boldizsár a három bölcsnek a neveire vonatkoztatja ezeket a betűket, de alapvető jelentés azt, hogy Krisztus áldja meg e hajlékot. Béda Venerabilis volt egyébként, aki a 8. században még megnevesítette a bölcseket, illetve így számot is adott hozzájuk, hogy hárman vannak, de az alapjelentés, hogy csak ugyan Krisztus áldja meg ezt a hajlékot.
Ma van vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. Erről beszélgetünk Muhori Máté atyával, az Egri Jézus Szíve templom káplánjával.
Hogy a beszélgetés elején említette, tehát vízkereszthez kapcsoljuk Jézus Krisztus megkeresztelkedését is, amit majd tulajdonképpen akkor a következő vasárnapon ünneplünk. Szüksége volt egyáltalán neki arra, hogy ő Isten fiaként felvegye a keresztséget?
Jézus Krisztus a keresztelkedésével példát ad számunkra. Amikor mennybe menetele előtt rábízza az apostolokra ezt a feladatot, hogy menjetek, tegyetek tanítványom a minden embert, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tulajdonképpen ő maga is be akarja azt mutatni, hogy mi ennek a jelentősége. Ahogy aláveti magát az Atya akaratának, megjelenik ott a keresztelkedésnél a galamb képe, illetve az Atyának a szózata. Egyúttal minket is bátorít és sarkal arra, hogy bátran álljunk bele az Atyának az akaratába, és ahogy a nyilvános fellépésével Jézus Krisztus megkeresztelkedik, ezzel együtt minket is invitál arra, hogy János keresztelő János bűnbánatát mi is vegyük komolyan, mi is vessük magunkat alá az Isten akaratának.
És a harmadik momentum, amit említettél a beszélgetés elején, hogy Jézus az első csodáját a kánai mennyegzőn tette, tehát hogy ezt is ehhez az ünnephez kapcsoljuk, ez milyen módon kapcsolódik vízkereszthez?
Igen, a hét közben emlékezünk meg erről a csodájáról. Jézus Krisztus feltárja az ő isteni dicsőségét, ugye a csütörtöki napokon szoktunk ezekről az evangéliumi titkokról elmélkedni a rózsafűzérben. Ahogy kéri őt az édesanyja, Szűz Mária, hogy tegyen valami csodát, csak ő tud segíteni, Jézus Krisztus tulajdonképpen a jelenlétével megszenteli ezt a kánai mennyegzőt, megszenteli a kánai házat, és ahogy ő ott jelen van és csodát tesz, ez az első nyilvános csodája neki. A vízből bort hoz létre, borra változtatja. A kánai mennyegzőben Jézus nyilvános megjelenése kap egy új színezetet, az első csodájával lép fel, jelenik meg, válik nyilvánvalóvá mindenki számára, különösen a kánai mennyegzőn résztvevők számára, illetve a szolgák számára, akik előkészítették a korsókban a vizet, hogy Jézus Krisztusban valóban az Isten mutatkozott meg.
Vízkereszt ünnepe az egyházi ünnepek között hol helyezkedik el?
Karácsony 8-a után vagyunk már, de még a karácsonyi időben, vízkereszt után, ahogy említettem, ünnepeljük még azt követő vasárnap Urunk megkeresztelkedését, és ezt követően még a hamvazó szerdáig tartó időszakig, ha csak megnézzük a pap ruháját, zöldben van, tehát itt egy rövidebb évközi idővel indul el, akár a szemünk elé képzelhetjük az egyházi évkört is. Fontos tudni azt, hogy ilyenkor népszokások tekintetében vízkereszttől beszélünk már farsangról, ilyenkor kezdenek el bálokat szervezni, és egészen hamvazó szerda előtt van húshagyókedd, addig tart ez az időszak.
Köszönöm szépen Muhori Máté atyának, az Egri Jézus Szíve templom káplányának ezt a beszélgetést, és kívánjuk azt valamennyi rádió hallgatónak, hogy vízkereszkor lélekben tapasztalja meg Jézus Krisztus megjelenését.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!